Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gosztonyi Zoltán fafaragó mesterrel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
A legelején ugye beszéltem az útról, amit végigjárunk, na most azon az úton haladtunk, ami a faragást jelenti, de azért neked voltak kitérők is. Hát amikor arról beszéltünk, hogy édesanyádnak mondtad, hogy te faragó szeretnél lenni, azért ő kicsit megijedt, hiszen egzisztenciálisan ez azért nem jelentett egy biztonságos életet. Úgy tudom, hogy azért voltak egyéb tanulmányok is az életedben.
Igen, igen, hát azért ezt ne felejtsük el, igen, érettség után valamit kezdeni kellett magammal. Most hát édesanyám azért titkon remélte, hogy én csak pedagógus leszek. Kaposváron volt egy tanítóképző főiskola, hát ott hála Isten örömömre nem vettek föl. Én igazából nem jól érettségiztem, tehát ezekből a tudományos tárgyakból, mint matematika, annak én anyám matematikus volt. Szerettem, de középiskolában valahogy én nem repesztettem bele ezekbe. És mostani fejjel arra gondolok, hogy talán ilyen később érő típus lehettem. Nekem magam életéhez minden megvolt. Tehát én jól éreztem magamat a világban, meg azóta is, hál' Istennek. És volt egy kiváros időszakom, én akkor elmentem ipari tanulnak érettségi után közlet, valamit kellett magával az embernek, és akkor még a számított, tehát úgy nem lehettél otthon, hogy te munkanélkül, hogy nem csinál semmit, tehát ott valamit kezdett, és hát a tanulás adódott, mert a Demoklész kardjaként meg akkor meg katonának kellett volna mennem azonnal. Furcsa egy nyaram volt abban az érettségi utáni nyáron, az osztálynak a fele elektronikai műszerésznek jelentkezett. Ez abból volt különbség a többi szakképzéshez, hogy itt csak a szaktárgyakat kellett, mint érettségizetként, a közismereti tantárgyakat nem kellett bibelődnöm, csak a szaktárgyakat, és mellette volt gyakorlati képzés. Milyen érdekes, hogy itt a gyakorlati képzés mellett, ahol mind elektronikával foglalkozott, hát az már kiderült, akkor a tévé, rádió világa volt az, ami telefonról még nem is beszélhetünk, ami már afelé mutatott, hogy ez egy felfejlődőben lévő technika, igazából ha valamit akarsz életbe, ezzel már lehet kezdeni. De azért megtanítottak bennünket reszelni, például kockát reszelni, vagy kalapács fejet reszelni. Hát ez egy nagyon utálatos munka, de hát meg kellett csinálni, mert ugyanúgy osztályoztak belőlem, mint a sima dolgozatból a másik tantárgyaknál. A szakműhelyünk mellett, ahol volt ez a gyakorlati oktatásunk, ott volt mellettünk egy öntöde is. Nem tudom, hogy öntödébe jártál-e még, az egy koszos, poros, meleg munkahely, de alkotnak. Tehát az, hogy a homokba beleöntik a vasat, utána kibontva ott valami van. Hát az alkotás az, mint egy csaptelep lehetett, vagy valamilyen vaseszköz, de amíg eljut odáig az öntő, hogy azt már ugye homokba öntik, előtte asztalos munka van. Ez az úgynevezett mintakészítő asztalosság, és itt a gyárban volt egy mintakészítő asztalos üzem. Üzem, műhely, inkább úgy mondám, és volt 4 vagy 5 szakember hozzá. Az életem folyamán úgy kikristályosodik az én szemszögemből, hogy a mintaasztalos foglalkozás az legalább olyan míves tevékenység, mint a hangszerkészítő. A fa hangszer, a fa művességnek az egyik csúcsa az a hangszer, és a másik csúcsa pedig a mintaasztalosság. A faragók azok majd utána jönnek. Ott nincsenek követelmények a faragásnál, viszont a mintaasztalosságnál mérni kell, számolni kell, az anyagzsukorodástól kezdve ott van egy csomó olyan szempont, ami a végtermékre kihat, és azt már az elején úgy kell tervezni. Ebbe a körbe úgy kerültem bele, hogy a szabadidőmben, amikor műhelyben a kötelezőket megcsináltuk, forrasztottunk, reszeltünk, ezeken túl voltunk, én mentem át hozzájuk. Olyan segítőkész társaság volt, szerintem ott kapásból kiszúrták, hogy én egy csodabogár vagyok, hogy egy jó szakma kellene megtanulnom, és én hozzájuk megyek a forgácsba, a fűrészporba. Ők segítettek szerszámmal előző faanyagba, hát a mintaasztalosok minőségi fába dolgoznak. Fenyőt a közelben nem láttak, tehát gyümölcsfák voltak, kőrisfa volt, a legkülönfélébb minőségi, a nemesfák, igen, amit ugyanazt a későbbekben rájöttem a faragás, nem véletlenül azt használták. Tehát volt nyersanyagom, elővettem azokat a kis ollóval nyírt mintáimat, amiket én tudtam már kisiskolás koromban, körberajzoltam, körbefaragtam. Édesanyám eltette az első darabokat. Doboztető volt.
Ha az Isten valakinek talentumot adott azért, hogy a közösségért tevékenykedjen, te hogy láttad ezt, hiszen Istentől igazi talentumot kaptál?
Ez a talentum dolog, ez mindig szíven üt, hogy ez adatik, most ezt föl kell ismerni, tehát ha nem ismered föl, addig hiába van talentumod, ez lehet zene, tánc, írás, bármi. Én hogy rácsodálkoztam, hogy hát valószínűleg ez lehet az, amit szeretek, amit tudok, érzékem is van hozzá hátterem, tehát egy nagyon erős és gazdag hátterem van, mind történelmi, mind tárgyi, mind tudásbeli, és el szoktam élázni, hogy igen, ezt nem szabad szégyelni, ezt föl kell vállalni. És számomra az volt még egy hatalmas felismerés, hogy Somogynak ilyen gazdag anyaga van. Amikor én rájöttem, akkor sinem volt a dolog. Addig én mindent faragtam, minden tájegységet, mindennel megpróbálkoztam, ami az embernek az ötletéből tanult generációból olvastunk hozzá. Én Kaposvárra születtem, ebbe a tájegységbe, ebbe tudtam én kiteljesedni. Maga a forrás, egy kuriózum, amit nekünk ott helyieknek kell fölvállalni. Van Szarus kollégám, aki Debrecenben lakik, és somogyi pásztorfaragást csinál.
Neked ez a somogyi motívumvilág jelentette nyilván a tiszta forrást, amit egyébként az élő népművészettel kapcsolatban emlegetni szoktunk.
Igen,
hogy mindig
igen,
csak
igen,
tiszta forrás igen. volt. Galánfi András fafaragót idézem, aki 2017. március 15-én Kossuth díjat kapott, ami azért nem mindennapi. Kapoly Antalról tudom, hogy...
Igen, volt az egyedüli.
Eddig ő volt az egyedüli,
igen,
ugye?
Igen,
és Galánfi
igen,
András igen, az, aki
igen,
most másodikként,
igen,
mint
igen,
fafaragó népművész, tehát ő a következőt mondta: azért szeretnék megmenteni ezt a tudást, hogy legyen egy alap, amire építkezni lehet, ami még tiszta, ami még gyökerekből táplálkozik, és eszünkbe juttatja, hogy a múltunk nem mögöttünk van, hanem alattunk. Belőle erednek és kaptak életet a gyökereink, és ez éltethet bennünket, mert megmutatja, hogy van értelme csinálni. Te most elmondtad, hogy mik azok a gyökerek, ezek főleg a somogyi pásztorfaragások, a somogyi népművészet. Van értelme csinálni. Te ezt hogy látod?
Abban az időben, amikor kezdtük, volt egy népművészet ifjúmestere pályázat. Ez ma olyan régi, ez a mozgalmi része, hogy már mi is benne voltunk, és ennek a hozadéka az volt, hogy a kiállítás után nyaranta Tokajban alkotótáborokat csináltak. És az a tokaji alkotótábor amellett, hogy különböző szakágok voltak, de lényeg az volt, hogy a szövőtől az agyagosig, a fafaragóig mindenki ott volt, egy kötetlen, tiszaparti, nagyon jó hangulatú körülmények között valósultak meg, és onnan vannak azok az ismerettségeim, amik a mai napig élnek. Többek közt a Galánfi Andrást is ebből a helyből ismerem, és azután több táborban is mi együtt voltunk, hiszen ezek az együttlétek annyira inspiratívak tudtak lenni.
Két egyforma faragás biztos, hogy nincsen, két egyforma tárgy, amit faragsz, tehát valahol a lelkedet kell, hogy ebbe beletette. Ezt hogy éled meg?
Kézzel készül a tárgy. Ez igazából egy idő után nem tudatos. Megköszörülöd a késedet, kiválasztod a fát, a csontot, a szarut, addig tudatos a dolog. A csontnak az alakja más, a szarunnak az alakja más, abból az inspiráció az ott volt, hogy én a vonalat hogy vezettem, az éppen a csontnak a görbületétől függetett, annak ellenére, hogy volt rajta életfa, volt rajta címer, volt rajta szarvas. Ez gyakorlatilag két egyformát a mai napig nem találsz közöttük, pedig abból egy jó párat megcsináltam. Ezek mind egyedi kézműves tárgyak voltak.
Arról beszéltünk, hogy népművészetmestere vagy, és azon az úton haladsz, hogy ebből próbálsz megélni minden nehézség ellenére is. Emellett egyéb kitüntetéseid is vannak, hiszen Gránát Alma díjat kaptál, ami egy szakmai díj, az élő népművészet kiállításokon adják át. Olvastam, hogy életműdíjat is kaptál, sőt, somogyi prima díjat is. Egy dologról még mindenképpen szót ejtünk, előttem van a könyved, a Szarvas ösvényen, tehát könyvet is írtál. Mi ez a könyv, és hogy született meg?
a mélységes tapasztalatokat megélve, úgy voltam vele, hogy azt a tudást, amit én szaruba és csontba összegyűjtöttem, az jó volna, hogyha nem egy művészettörténész írná meg majd évtizedek múlva. Ami nálam kikristályosodott, és tudom, hogy mire kell odafigyelni, az legyen lerögzítve igazából a utánpótlásnunk, a mögöttünk jövőknek forrásként gondoltam tapasztalatot leírni.
Éppen most megnéztem, hogy a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jött ez létre, azért ez elég rangos elismerést jelent.
Visszatérve a könyvre, egy gondolat erejéig, hogy számtalanszor kaptam olyan telefonokat, hogy most kaptam egy tülköt ettől és, hogy mester, hogyan álljak neki? Úgy vagyok vele, hogy telefonban, én nagyon szívesen elmondom, de hát azért nem kétperces beszélgetés ez ilyen, és gondoltam, hogy ha leírom, ugye ebbe technika is van, nem csak a tartalmi részem, tehát technikát leírom, és elolvassa, és magáévá teszi, és próbál a szerint dolgozni. Utána van még kérdése, akkor érdemben tudunk tárgyalni. Előszeretettel használom a Somogyból azokat a történelmi vagy mesebeli forrásokat. Kedvencem a Szent László, akinek épp az idén volt a jubileuma, somogyvári bencés apátság lévén nekünk egy nemzeti kegyhely. A másik történelmi része, ami számomra nagyon fontos, meg a mesevilágból. Tehát ilyenek a lecsúszott parasztemberek, akikből betyárok lettek, és nálunk rengeteg ilyen volt, például a Patkó Bandi, aki az egyik leghíresebb, vagy a Pali betyár, akinek mai napig is gondozzák a sírját, hogy ki, az nem is nagyon volt tanácsos azt tudni.
És ezeket megörökíted.
És megörökítem, mondom, legalább, ha kézbe kerül az a tárgy, mondjuk én, mint nagyapai fejjel most gondolkozva, és a kisunokámat leültetve, és elkezdem neki forgatni a tárgyat, és közben egy mesét akár kitalálom, vagy a valóságot mondom neki, ez mindenképpen többletet jelent a jövő nemzedék számára. Tehát nem csak egy simán egy virágminta, meg egy címer, meg egy lány, meg egy fiú, hanem hát, ha van egy lány, meg egy fiú, meg még egy címer, vagy ne egy isten, egy szarvas, az már egy kész mese.
Mögötte van a történet, mögötte van a lelke. Kedves Zoltán, szó esett arról, hogy édesanyád kántortanító is volt, szó esett arról, ami egy kicsit kalandos volt, a megkeresztelkedésed. Kértem, hogy hozzá magaddal egy olyan bibliai igét, ami különösen fontos számodra. Szeretném, hogyha ezt felolvasnád, és beszélnél arról, hogy az életedben milyen esemény kapcsolódik ehhez a szentírás igéhez, vagy egyáltalán miért erre esett a választásod?
Ami nagyon tetszik itt a szentbeszédekben, amikor a szőlőről beszélnek, hogy a szőlő mennyire igaz az emberre. A szőlőt egyszer elülteted, de utána te azzal nem csinál semmit, abban a szőlőből semmi nem lesz. Az ember palántája ugyanígy van. És azokat a kis kedvességeket, abajgatásokat, nyesegetéseket, ugye a szőlőnél ráadásul ennek külön technológiája van, ha azt nem úgy metszed meg, abból nem az lesz, amit szeretnél. Az embereknél is ugyanez van. Jánosnak a 15. evangéliumában, 16-os gondolat az így hangzik, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én biztalak meg titeket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt, olyan gyümölcsöt, ami megmarad. Az Atya pedig megadja nektek mindazt, amit a nevemben kértek tőle. Itt a gyümölcs természetesen munkádnak az eredményét jelenti. Ez mennyire rám illik. A lényeg végül is az, hogy légy arra büszke, amit megteremtettél, ami a te kezed alól kikerült, és mutasd tovább. Ez a könyv is, ami végül is ennek a szellemébe fogant, hogy mutasd meg, hogy mit lehet csinálni. Most ezt vagy csinálja utánad valaki, vagy nem csinálja, az teljesen mindegy, te csont. Azon kívül, hogy finom húsleves készül belőle, utána kidobásra kerül. Ezt valaki látja, hogy abból mi mindent lehet, a házi asszonyok szoktak egyébként ezen elcsodálkozni, hogy jé, ez tényleg abból van, ez nem úgy néz ki. Hát mondom, nem. Tehát mondom, én legalább annyit dolgozok vele, mint ők a húslevesig, ugyanmíg eljutnak. Amit újra tudunk hasznosítani, azt hasznosítsunk újra. Ez is egy olyan lelki plusz számomra, hogy legalább amit én megmentek, amiből egy tárgy készül, amit kitesznek az asztalra, a lányok a nyakukba akasztanak, vagy kitűzik a sájukra, ez mind olyan dolog, egy újra hasznosított, azon kívül a csont maga egy nemes anyag.
Mi készül a húsleves csontjából, ami megmarad, miután már lecuppogtuk? Te például mit készítesz belőle?
A csont az egy nagyon érdekes anyag, mert belül üreges, minden olyan tárgy elkészíthető, ami tartó funkcióra szolgál. ez legyen akár egy ceruzatartó, egy sótartó, egy tűtartó, ugye a különböző állatoknak a csontjai alkalmasak különböző tárgyaknak az alakítására. Ezt szoktam még mondani, nálam gyakorlatilag hulladék nincsen. Ami leesik a nagy csontból, azért lássuk be, a csont az nem egy nagy méretű anyag. Amire abból tárgy kell, ott keletkezik olyan apró kis hulladék, ami ahhoz a tárgyhoz nem kell, de föl tudom használni egy másik tárgyban. Amiből nem lesz ceruzatartó, sótartó, tűtartó, abból lesz ékszer, lesz kitűző, lesz gyöngysor, tehát a több kis apró anyagot is felhasználom. És ez igaz a szarura is, meg igaz a csontra is. A fáról nem is beszélve.
A beszélgetés végére jutottunk el. Említettük már az előbb Galánfi András fafaragot. Tényleg nagyon örülök, hogy ő Kossuth díjat kapott a munkájáért, hiszen fafaragóként ez azért nem mindennapos dolog, és az ő mondásával búcsúzom tőled. A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult vég nélküli játék, új utak nyitása, a harmónia és az örömszerzés a másik számára. Kedves Zoltán, én azt kívánom, játsszál még sokat, alkoss az örömünkre, sokunk örömére, gyönyörködhessünk a faragásaidban, és ezáltal teremthessünk magunkban belső harmóniát. Isten áldása kíséri az utadat.
Nagyon szépen köszönöm, és remélem lesz még alkalmam arra, hogy én még ezt tovább folytassam, és csináljam, és sok szép dolog készüljen, és tudja örömet szerezni másoknak.
Köszönöm, hogy eljöttél a Mária Rádió stúdiójába.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Műsorunkban Gosztonyi Zoltán fafaragóval Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu